Folytatódik az aréna, a stúdióban Sós Csaba, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi kapitánya, akivel csütörtökön délután beszélgetünk. Hallgatóink egyébként ugyan felvételről hallják ezt a beszélgetést, de természetesen meg is nézhetik az infostart.hu oldalon, az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán is. Van olyan sportág, gondolok itt a kajakkenura, amelynek már külön létesítménye van, a sportegészségügyi háttér minél jobb kialakítására. Úszásban Vladár Sándor elnök azt mondta, hogy valamikor az év elején jelenthetik be, hogy a magyar úszók sporttudományos, sportegészségügyi hátterét hogyan fejlesztik. Mikorra várható ez a bejelentés, és milyen színvonalú lehet a magyar úszók felkészülése akár ennek az évnek az eseményeire, hogyha a sportegészségi, sporttudományos hátteret tekintjük?
Hát lehet, hogy indulatokat fog kelteni. Az egyik, azt ugye látni kell, hogy ma már az nem megy el, amit régen mondtak, hogy a legfontosabb az edző szeme. Ma is az, de ma már nem elég. Tehát nyilvánvaló, rengeteg ismeret kell az adott sportolóról. Azt azért tudni kell, hogy még a tudomány leginkább azt szereti, amikor minél kevesebb, lehetőleg egy adatot vizsgál rengeteg emberen, annál hitelesebb. Itt fordított a filozófia, nekünk egy emberről kell nagyon sok adat. És ez az emberem, aki van, ez nem átlagos. Ennek az értékei sem lesznek átlagosak, ezeket meg kell tanulni, kezelni. Ennek az útnak megyünk most föl az elejére, és helyezkedünk el a rajtvonalnál. Na, ismereteink vannak a világból, de jelen pillanatban most fogunk felsorakozni a rajtvonalnál, amiről elnök úr beszélt. Az, amiket mi elkezdünk programokat, az régóta van, régóta létezik, írásban jóváhagyva. Nyilvánvalóan ezeknek vannak anyagi forrásai, illetve kell, hogy legyenek anyagi forrásai, aminek viszont nem volt és nincs hagyománya. Így, ahogy említette például a kajakkenónak, ami létezik, biztos vagy benne, hogy 0-24 óra nem tudják kihasználni. Szerencsésebb lenne az, hogy olyan labor lenne, amit ők is, mi is, és még 8 sportág versenyzői használnak, mondjuk főleg azok, akik vízbe mennek, műugrók, műúszók, vízilabdázók, öttusázók, triatlonosok, és így tovább. Ráadásul a víz azért nagyon más közeg. Itt mindent nagyon bonyolultá tesz. Fizikai törvényszerűséget lát fölrugni az, ha az ember a vízbe van. Nézze csak végig valaki azt, nem is kell végig, csak azt a fényképet, hogy az Egerszegi Krisztián a 14 évesen olimpiai bajnok lesz, és a dobogó második fokára egy nagyobb darab erős, az NDK-sok értetek az úszáshoz is, jó felkészített, felnőttet megvert. Tehát itt azért egyrészt a tehetség az egy egyedi dolog, ami méregethetjük, meg magyarázhatjuk, de az úszóedző ezt rögtön látja. Az egyik jobban sikrik, a másik kevésbé, ugyanattól az erőfeszítéstől. Ugyanakkor viszont, ha arról beszélünk, hogy itt határterhelést kell végezni, azt akarja mindenki, hogy a maximumot kiszedje a versenyzőből, és itt elsősorban a felkészülésről beszélünk. Honnan tudjuk meg, hogy hol a határ? Ez úgy van, mint a sportban is, mint a kisgyerek. Amikor már kaptam egy sallert, akkor tudtam, hogy ez nem lehet. Hogy ezt már nem engedik itt, és amikor már túlterheltük, akkor látszik, hogy ez nem megy. Ezen a mesdjén, ahol 1-2% lehet, hangsúlyozom, csodát csinálni nem lehet. De hogy jól felkészített úszó, amikor oda megy, és 8 ugyanilyen elúszik döntőt, hogy a miénk legyen a legjobb, ahhoz erre már szükség van. Kérdés nélkül. Egy dolog nem alakult még ki Magyarországon, ettől nagyon messze vagyunk. Angliában a 1996-ban kezdték, amikor az egy aranyérmük volt olimpián, és mondta, hogy ez így nem megy tovább. És létrehoztak a sportágak körül tímeket, az úszóknak külön tímük volt. Ebbe azért beletartozott az egyik azt, hogy tudomásul kell venni, hogy ebbe a csapatba főnök a vezetőedző. Tudomásul kell venni azt is, hogy akármilyen okos meg ügyes valaki, sportszakember, orvos, pszichológus, a vizsgálatok eredményét csak az edzővel közölheti. Hát Angliában nincs olyan, hogy lemérje az orvos mondjuk a laktát szintet, és sorozatban, amit mér, van vele kapcsolatban egy tapasztalata, mondjuk azt látja, hogy valaki kimerült, és közli ezt a versenyzővel. Ilyen nincsen, mert én nem akarok be, mert most nekem azt mondják, hogy kimerült vagyok egy orvos, lemek egy edzésre, ahogy nehéz, ösztönösen visszaveszek. Mert azt mondták, hogy kimerült vagyok, és nekem ez nem jó. Ami helyett az edzőt kéne informálni, aki az edzést veszi alacsonyabb intenzitásúra, vagy rövidebbre, de attól az oda 100%-os ember kell. Ha rengeteg ilyen filozófia dolog, ráadásul hát az olyan fizetés kellett adni, hogy mondjuk Angliában, az mondjuk Londonban még egy orvos kijött a klinikáról, és beszállt ebbe a teambe, mert aztán nem akárkikből állt ez, szóval ahhoz kell pénz is. Szóval ezeknek a kultúrája nincs nálunk kialakul, ez az út hosszú lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalat kell, mire ez Magyarországon harmonikusan fog működni, és gazdaságosan, hogy ne legyen külön a kajakkenunak, az úszónak, a vízilabdázók és mindenkinek, hanem legyen egy olyan labor. Erre egyébként a Testnevelési Egyetem tűnik a legkézenfekvőbbnek, és remény van, hogy ez így fog alakulni, de még egyszer mondom, ott is a rajtvonalról kezdünk, és itt rengeteg adatot kell feldolgoznunk, mert mi a Michael Phelps-éből nem indulhatunk ki, de a Mark Spitzéből sem. Nekünk van Cselacik, nekünk van hosszú Katinkánk, van Milán Kristóf, Németh Nándor, őről kell minél több adat, az edzői megérzés és ennek a határnak a pontosítása, hogy meddig lehet még fokozni, hogyan és miért.
Mikor lehet érdemi bejelentésük az ügyben?
Ezt elnök úr fogja megtenni. Ez az ő felelőssége, az ő reszortja. Nyilván rengeteg emberre tájékozódik erről, orvosokkal, mondjuk éppen a szemmel, az orvostudományegyetem rektorával, tehát azért elmegy ő mindenhova a maximumig, és nyilván az edzőkkel is. Rengeteg ellentétes véleményt hall, például az enyémet is, amiben azért gondolom kivették, hogy van egy csomó bizonytalanságnak tűnő, de nem azt talán fogadják el, 60 év után láttam egy keveset, szóval neki mindent egybe kell tenni, és egy határozott lépésre meg kell indulni.
Mekkora a jelentősége 2019-ben az úszósportban a legális teljesítményfokozásnak?
Nem tudunk mindent. És elég azt mondanom, hogy mi a Michael Phelps-et annak idején figyeltük, hogy mit csinál. Mert nála, ha külön-külön megnézzük a versenyszámait, minden eredménye valós. Sőt, kimerem jelenteni, hogy 200 pillanatban messze nem úszott annyit, amennyit tud. Ennek a fő oka az volt, hogy mindig a programja közepén volt, a negyedik, ötödik szám, és a versenyprogram is olyan volt, hogy különösen nehézé tette azt a 200 pillangó döntőt. Ugyanakkor viszont, ha azt nézem, és fogadják el tőlem a számot, de le tudom vezetni, hogy 8 nap alatt 17-szer áll oda, és még a 17. számban is olimpiai bajnok tudjon lenni, hát ez egy érdekes. Mi ezt figyeltük, hogy történik az, hogy a fáradtságot hogy vezeti le, illetve hogy tölti fel az energia raktárait. Azt láttuk, hogy az első nap volt mindig, ugye, amikor volt a 400 vegyes, meg a 100 méter gyors váltóba, mondjuk például ő kezdett Pekingben. Hát azért ez két alapvetően különböző szám, mind a kettő lepusztítja az embert. Az egyiknél az energiaraktár ürül ki, a másiknál a fáradtságtermékek halmozódnak a csúcsra, és néztük, hogy mit csinál. És láttuk, hogy közben úszik sokat, lassan. Ezt levezető úszásnak hívják, eddig sok csoda nincsen. De láttuk a part, hogy az edzője olyan jelzéseket ad neki, amivel mi az iramot szoktuk beállítani a kemény felkészülés alatt, miközben nagyon lassan úszott. Nem engedem hosszúra, azt ma már tudjuk, hogy milyen iramban kell úsznunk 1000 métert, hogy minden fáradtságtermék kimenjen belőlünk. De hogy a 400 vegyes után hogy töltötték fel az energiaraktárakat, azt ma se tudjuk. És utána nézve, amíg doppingszerek léteznek, azok azt nem tudják. Tehát itt azt akarom csak hangsúlyozni, hogy itt is van olyan tudás, aminek nem vagyunk a birtokába, és biztos, hogy nem disznóság. Tehát nekünk ezért kell figyelni, saját utat járni, megpróbálni innen-onnan leszedni az információkat, akár csak részigazságokat az elején kiszúrni, és ahogy korábban is csináltuk ezt a magyar rendszerbe úgy beépíteni, hogy attól egy működő teljes egész legyen, úgyhogy van dolgunk, csak azért akartam szemléltetni. Remélem nem voltam túl hosszú és túl unalmas. Van itt még olyan tudás, amit várat arra, hogy mi megszerezzük.
Így az utolsó másfél évben nagyon új dolgokkal érdemes kísérletezni?
Az úszóedzőnek mindig ezzel kell foglalkozni. Most megint visszatérek, ha 1967. januárban nekem van egy világklasszis magasugrom, akkor azt hiszem a Valeri Brumel volt a nagy az oroszoknál, és kérde, hogy kell-e valami újan törni a fejem, és én azt mondom, hogy nem, és akkor jön a Fosbury az olimpián, aki teljesen másképp ugrik, és egy alasszal nagyobbat, mint a többiek, akkor csacska voltam. Nincs más válasz az ön kérdésére, mint igen, szüntelenül keresni kell, figyelni, gondolkozni és alkotni.
Mennyire követhető az amerikai modell, mennyi része ültethető át a magyar gyakorlatba? Ott ugye a legjobb úszóknak elég nagy tímik van.
Igen, hát ez, amit nem tudunk mi megcsinálni. Tehát az amerikaiak teljesen nyíltak bizonyos tekintetben, nem. Ők is azért a NASA-val is kooperálnak, tehát nyilvánvalóan nem amatőr tudás megszerzésére törekednek ott. De előbb-utóbb kijönnek minden, akármikor voltak az új dresszek. Tehát ez a dress misery előtt volt azért egy amerikai által használt olyan dressz, ami gyorsabb volt a többinél, és más nem tudta megvásárolni a boltokban. Ez volt a 2008-as olimpia, ami szerintem nem szép dolog, de ők nem csinálnak titkot. Tehát úszóink járnak amerikai egyetemekre, ismerjük a felkészülésüket. Az ő előnyük az, hogy irdatlan mennyiségű úszójuk van. Olyan szinten van úszójuk, olyan mennyiségben, hogy amikor az egyik, ott a legnagyobbat, a James Cassie ment, akit már a halál előtt az Isaac Newtonhoz hasonlítottak nagyságban, megkérdezték a tehetség kiválasztásról, hogy széttette a kezét, és azt mondta, hogy minden évben megtanítunk 500.000 gyereket úszni, berakjuk a világ legjobb versenyrendszerébe, és hagyjuk, hogy a legjobbak kiválasztódjanak. Ezzel szemben volt a teljesen tudományos, mikrométerekig mindent mérő német tehetségkiválasztási rendszer, tehát itt nem lehet mindent egy az egybe átültetni. Mi ezt soha nem fogjuk tudni, ennyi úszó nekünk soha nem lesz, bár arra most vannak törekvések, és számítunk arra, hogy azért olyan módon alakul az ország testkultúrája, hogy a tehetségkiválasztáshoz jóval nagyobb mennyiségbe tudjunk meríteni, mint korábban.
Ami pedig az országon belül az egyes műhelyek eloszlását illeti, az elmúlt években ön is beszélt arról, hogy tulajdonképpen most már egyre több helyen van kiemelkedő színvonalú munka, és látszik az, hogy nem csak Budapesten lehet megcsinálni azt, hogy világklasszis úszót faragjanak, azonban az látszik, hogy most egy úszóklubnál, a BVSC-nél kifejezetten sok magyar szinten, de akár világszinten is klasszisnak nevezhető úszó összpontosul. Mit vár ettől az új helyzettől? Mondjuk el azt is, hogy ugye Plagányi Zsolt csoportja került át a BVSC-hez, és már ott van Nagy Péter csoportja is, azokkal a versenyzőkkel, akik az elmúlt két évben azért a problémák ellenére nem egyszer bizonyítottak.
Igen, hát ez, amiről beszélünk, az egy jogi aktus volt. Attól még a Plagányi Zsolt és alakulata Cseh Lászlóval, Németh Nándor, a Burján Katalin, a Török Bálinton él, ugyanúgy, mint eddig, amikor Egri volt, akkor is Török Bálinton éltek, és ott készültek. Nyilván lesznek közös edzéseik is, mert azért a Németh Nándornak a Kozmával meg a Bohussal edzene azért kifejezetten ajánlott. Tehát ebben az értelemben nem volt igazi fúzió. Ugyanakkor viszont tény, hogy két olyan szakemberről van szó, ugye a BVSC vezető edzője a Nagy Péter, aki talán nekem azzal tűnik többnek sok másnál, hogy nem csak a versenyzővel foglalkozik, hanem kifejezetten, az edzőit is képezi. Tehát itt mindenkit beiratott a 14 év után a TFN újrainduló szakedzői képzése. Ezeket számon kéri rajtuk, ezt az előmenetet elvárta. Mondjuk azt, hogy nyilván az alkalmazás feltételnek mondta. Ezek fiatal, nagyon tehetséges szakemberek, nemrég még úsztak. Van olyan edzőjük, akik még a rövidpályás OB-n 50 merre oda is áll egy váltóba. De lényeg az, hogy ő erőteti ezt is. Tehát komplexebben, nekem úgy tűnik komplexebben szemléli, mint sok más edző Magyarországon. Nem mondom, hogy ő az első, és ő az egyetlen, de nagyon erős törekvése van rá. Na most ez a nagyon tapasztalt Plagányi Zsolt, mert ő aztán olyat csinált, amit most remélünk a Petrov Árpádtól a hosszú esetén, akkor átvette Cseh Lacit, ugye, aki 13-4-5 évig a Turinál volt a Kőbányába, és utána átvette egy világklasszist, akinek volt egy világbajnok cím az egész pályafutás alatt, majd újra lett, újra világbajnok lett, ráadásul egy olyan számban, be korábban nem, és még a legutóbb olimpián ezüstérmes volt. Tehát ilyen tapasztalatú, meg egy ilyen fiatal igényes edző, most itt a Plagán és a Nagy Péterről beszélek, ezek fúzionálnak. Hát én nagyon remélem, hogy ebből lesz a magyar úszósport egy maghasadás, képletesen szólva, tehát egy ilyen fizikai robbanás. Úgyhogy ha a kérdés erre irányult, bár közöm nincs hozzá jogom, nincs beleavatkozni, de én ettől a fúziótól sokat várok.
Összességében egyébként az elmúlt egy év tapasztalata alapján akár mekkora a rivalizálás az úszóedzők között itthon, a legjobbak között?
Hát azért ez mindig nagy, de azért itt van egy olyan, ami talán a hétköznapokban a köznépnél nem olyan átlagos. Tegnap volt edzőbizottsági ülésünk is, akik most kibővítettük az edzőbizottságot, meg közben, hogy a Rasovszki edzőit úgy gondoljuk, hogy ott a helye.
Szokolai Lászlónak.
Így van, a Petrov Árpinak ott van a helye, a Kovács Ottónak ott van a helye, mert az Eger azért tavaly előtt megnyerte a nemzetközi és hazai pontversenyünket is, és jól fúzionált a Török Bálinttal egyébként, és az egy pozitív példa volt, és első példa volt, hogy úttörök voltak, sokan a Kovács Ottónak azt is kétségbe mondták, hogy elmegy gyógyászatilag 100%-os, amikor ezt meglépte, és egy bravúros, a magyar úszósportra is kiható eredményes fúzió jött létre egy jó példával. Tehát most aztán már úgy beszélek, hogy elkanyarodtam, nem tudom, mi az eredeti kérdés.
Hogy mekkora a rivalizálás köztük?
Igen.
Már az edzők között?
Így van, tehát az edzők azért kőkeményen rivalizálnak. És ezt akartam kihozni, igen, hogy az edzőbizottságnál valaki ott lett volna, Vladár elnök úr ott volt, ő is nevetett rajta. Hát az elején majdnem sportágat váltottunk, és hogy az ökölvívás birkózás felé közelítettünk.
Komolyan?
Hát félig viccesen mondva, elég indulatos, egymástól teljesen messze lévő ötletekről indult a beszélgetés, és 20 perc múlva egyességen voltunk.
De milyen témában? Ha elmondhatja, nyilván egy
az egyik az, hogy nehéz. Hogy számoljuk az eredményességet. Ez egy nagyon érdekes. Akkor a...
Tehát matek feladat, az kellett megoldani.
A másik az, hogy a kiemelt edzői fizetés, ami alapján Magyarországon a legjobb edzők a messze átlagot meghaladóan tudnak keresni, és megtehetik, hogy csak azzal foglalkoznak, ami a sportáguk, és nem kell másod-harmad állásba gondolkozniuk. Ennek a szabályt a kormány megváltoztatta. Ez minket is érintett. Ennek okán a többi elosztó rendszer, ilyen például Gerevics ösztöndíj, ezeknek az aránya az edzők versenyzők közt. Vagy hogy ebben a struktúrában, amikor nálam kb. 10-15 edző kiesett ebből a rendszerbe az új szabályozással, hogy megoldható, meg Gerevics ösztöndíj, igen, akkor akik ebbe benne voltak, azokkal mi lesz. Szóval ezt nem mindenki ugyanúgy gondolta megoldani, miközben ott volt elnök úr is, hát a végén azért ő nyomja rá az igent vagy a nemet. Itt elég indulatosan kezdtünk, ami én azt gondolom nem természetellenes, de van egy vonal, amit nem lép át senki, és látható a tűz és vízen is, akik, ha finoman fogalmazok, nem kompatibilisek egymással, de az mindig tudja a másikról, hogy az ott van reggel az uszodába 17:30, ott van este 7-ig, vállalja a kockázatot, megvan a saját nyüge a rengeteg szülővel, akik érthetően a saját gyereküké aggódnak, 20-30 fős csoportokat kezelnek, nem csak a legjobbakkal kell foglalkozni, menedzselni kell a szakosztályt. Ha bármi kisebb balhé van, nekik kell helytállni. Szóval azért ezt mindegy tudja a másikról, és ez egy olyan tiszteletet parancsol, amit jó néznem, és amikor ugye egymásnak esnek én, hogy azért csendben nevetek magamba, sokszor nem is magamba, mint hogy így volt legutóbb elnök úr is, de egyébként egy alapvető rivalizás persze, hogy van, hát nyilvánvalóan mindenki a másik fölé akar kerekedni.
Ugyanakkor akár mondjuk edzőtáborokban, vagy egy-egy kiemelt eseményen, ahová kevesebb edző utazhat el, akár még rá is szorulhatnak a másik segítségére. Gondolhatunk csak arra, hogy ifjúsági olimpiára, vagy akár bizonyos más eseményekre is nem lehet minden versenyző mellett ott az edzője.
Sajnos igen, mert a Nemzetközi Úszó Szövetség, mint az Európa is limitált, hogy hány verseny után hány edző mehet. És az, ami korábban Magyarországon már gyakorlat volt 5-10 évvel ezelőtt is, hogy az összes versenyző, aki kint van az edzője, ha egy mód van rá, menjen ki, ezt most nem tudjuk megvalósítani, és hogyha az egészségügyi tímet is be akarjuk hozni, ez a helyzet, ez még szűkebb lesz. Ugyanakkor arra azért nincs példa, hogy kint van egy versenyzés, azt magára hagyjuk. És egyébként hát ott vagyok én is, aki jelen pillanatban nem edzősködök, de mondjuk most a kínai rövidpályás VB előtt is azért többeknek vezettem edzést, mert nem volt más. Ilyenkor be kell állni, nincs mese, és ha a sajátomnak vezetek mondjuk egy klubból egy másiknak egy másik órával, akkor kétfelé kell figyelni. Az ember ilyenkor félájult arra, hogy össze az edzés után, mert nem tudja, hogy hol van, de ezt meg kell oldani. A versenyző nem maradhat edző nélkül.
Viszonylag sok versenyző klubot váltott. Beszéltünk már Plagányi Zsolt tanítványairól, Cseh Lászlóról, Burján Katáról, Németh Nándorról és néhány fiatal versenyzőről, de akár említhetjük Milák Kristófot is, aki a Honvédhoz került még a tavalyi évben. A legfrissebb egyesületváltás pedig Szilágyi Liliánáé, ő ugye a Ferencvárosnál folytatja. Azt nem tudom, hogy edzői fronton milyen változások vannak. Szilágyi Liliánának volt néhány edzője az elmúlt években.
Igen, hát ugye nyilvánvalóan én ezekről azért nem az újságból értesülök. Ugye Liliana azért nem ma kezdett el a Ferencvárossal készülni. Ezt kipróbálták, és úgy látszik, hogy kölcsönös megelégedése vannak egymással, az egymástól való elvárás az arányosnak tűnik, és hát ugye be lett jelentve, hogy a Ferencvárosnak a versenyzője. Ráadásul ott most már a Verasztó Dávidtól kezdve bőven vannak olyan úszók, akivel nyugodtan tud készülni. és hát én nem nagyon láttam ezt az ukrán alakulatot, akivel az elmúlt két évben készült, csak a nyilatkozatait szegénynek, amikor mondta, hogy az irány jó, de aztán az időeredmény meg egyre gyengébb volt, én azt gondolom, hogy még időbe váltott, olyan nincs, hogy 3 évvel ezelőtt tehetséges volt, most pedig nem az, úgyhogy kifejezetten nagy várakozásra tekintek az ő szereplése elé.
Európa bajnoki ezüstérmes versenyzőről van szó, aki az aranyat is megnyerhette volna Londonban néhány hónappal az olimpia előtt. Tulajdonképpen a benyúláson múlt az az első hely. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy mintha úgy tűnne, hogy a versenyzők egy része diktálhat, tehát könnyebben válthat klubot, és akár hogyha az anyaegyesület vagy a jelenlegi egyesület helyzetét nézzük, nem olyan, mint ahogy a klubvezetők azt szeretnék. Milyen az egyensúly az ön véleménye szerint? Ugye, amit az előbb elmondtam, az mondjuk lehet egy klubvezető álláspontja. A szövetségi kapitányként hogy látja, mennyire kiegyensúlyozott a helyzet, mennyire találják meg a felek a számításukat?
Azt látom, hogy megtalálják, de hogy a kérdését ne kerüljem ki, a rendszerváltozás óta ez nem kérdés. Azelőtt meg lehetett oldani úgy a szabályozást a sportba, hogy nem úgy volt, hogy valaki csak egyik klubba átmegy a másikba. Ráadásul ott a klubhűség az egy olyan fogalom volt, hogy meg a Fradiba focizott, mondjuk volt rá példa, hogy átment a Honvédba, volt is balhé belőle, még egy Szűcs Lajos esetén is. Tehát nem volt ilyen, hogy vagy a legjobb haverok voltak a Törőcsik meg a Nyilasi, de hogy az egyik a Fradis az Újpestben, az Újpest a Fradiba igazolt volna, elképzelhetetlen volt. Tehát ez egy más világ volt. Ebbe a rendszerbe, ugye, mert rendszerváltás után következett, nem lehet korlátozni a sportolót, nem engedi a sporttörvény, meg az alkotmány, és nem lehet olyat hozni, hogyha valaki valahol nem érzi jól magát, vagy nem akar fölkészülni, az oda kényszerítsen. Tehát ilyen nincs, ott úszik mindenki, ahol akar. Tehát ebbe az értelemben árnyalnám, amit ön mondott, nem az, hogy egy-két úszó oda megy, ahol akar, mindegyik. És ha valaki gondolja egyet, mint a Katinka, csinált egy klubot. Ha ön, meg én találunk még 8 embert, holnap beegyeztethetünk egy klubot, megvannak a szabályai, és működhetünk. Tehát új klubot létre lehet hozni, egyikből a másikba menni. Ma ez nem lehet korlátozni. A józanészbe bízik az ember, és azért úgy látszik, hogy az úszóink ezt nagyjából azért megtalálják. És azért vannak olyan váltások, mondjuk, mint a Bohus Ricsi, amikor a világbajnokságon az a váltó csodálatos bronzérmet úszta. Ő az Egyesült Államokban tanult, de hát Békés Csabán edzett. Most viszont egy Békés Csabára az ő szintjéhez hasonló edzőpartner nincsen, és teljes békében az edzőjével elválva döntöttek, hogy a BVSC-be folytatja, ahol van olyan edzőpartner. Tehát én inkább azt látom, hogy az elég józanok, és amiatt, hogy nincs igazi megkötés, megköthetetlen a kezük, jobb döntéseket hoznak, mint korábban ez volt.
Miben lenne elégedett az év végére?
Hát ez azért hosszú év lesz. Egyrészt ugye van még egy rövid pályás Európa-bajnokság nekünk a végén. Nyilvánvalóan az ifi versenyzőink nem lesznek olyan eredményesek, mint korábban, mert ez a Milák Kései német Nándor alakulat kirepült. Bár nem gondolom, hogy gyenge csapatunk van, de nem olyan lesz, mint az előző 2 évben. Így lesz egy ifi ebénk, így lesz Budapesten egy ifjúsági világbajnokságunk. Lesz a nagypályás VB, lesznek a nyíltvízi versenyek, és egyből ráfordulunk az olimpiára, már azon is tegnap vitatkoztunk, hogy muszáj december egy olyan versenyt tennünk, amin elvileg lehet olimpiai szintidőt úszni, mert bőven benne vagyunk a periódusba, hogy ne feltétlen az a márciusi legyen, ami várhatólag jövőre is márciusban lesz. Aztán, amit tovább bonyolítja, hogy jövőre lesz meg egy Európa-bajnokság is Budapesten.
Május környékén, vagy májusban.
Igen, úgyhogy nem egyszerű a helyzetünk ebbe a tekintetbe, és továbbra is gondolkozunk azon, hogy milyen létszámos, milyen erős csapattal vegyünk részt a rövid pályás elbén, de egy biztos, a főtörekvés a világbajnokság, ahol ugye a váltóknál az első 12 automatikus részvételi jogot szerez az olimpián, ezt be akarjuk húzni. Ezért gyakorlatilag várhatóan minden váltóba maximum 1 vagy 2 váltót hagyunk ki a 9-ből, vagy a VB-n csak 8 váltónk van, de 7 olimpiai szám. Abból 6-ban bizonyos vagyok benne, hogy indulunk a VB-n, mert jó esélyünk van az első 12-ben végezni. Ehhez viszont nem fogjuk feláldozni az egyéni számokat, és utána is még ki lehet kerülni az olimpiára, ahol elvárás, hogy minél nagyobb csapattal menjünk, és megértem, akinek egy életcél, hogy egy ilyenre kijut, ehhez pedig erre is szükségünk van. Úgyhogy azt várom, hogy a korábbi világbajnokságok átlagának megfelelően leszünk eredményesek, nem vagyok benne biztos, hogy kiugró lesz, de még akár az is megtörténhet, és ugyanakkor viszont egy vízválasztó lesz, mert ki kell mondjam, hogy a legjobb nyolcban azt hiszem most 4 vagy 5 versenyzőnk van a világranglistán, ennyi döntőst várhatunk. Ez a realitás, azért ez így meg rosszul hangzott, ugye. Bár hozzáteszem, hogy a Kapás Boginak aztán mindenféle éve volt csak sikeres, nem? Ő a viszonylag legjobb időeredményeivel esélyes. A Verasztó Dávidnak budapesti formát kell produkálni, mert az EB formájával jó, ha döntőbe jut. Tehát azért ez más, már ez az olimpia előtti világbajnokság. Itt jól fognak látszódni azok a körvonalak, hogy kinek maradt esélye arra, hogy az olimpián is főszereplő legyen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában Sós Csabát, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi kapitányát hallották. A műsor elkészítésében Ucsi Sólyomvári Levente és Dzsubák Tamás vett részt. Az aréna beszélgetéseit megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján és Facebook oldalán. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.